Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Domanics András, az Arina mai vendége Talmácsi Gábor, 2007 125 köbcentis gyorsasági motoros világbajnoka. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
A beszélgetést felvételről hallják. Több mint 30 év után visszatér a MotoGP Magyarországra. Ugye új helyszín, új versenypálya, mit kell tudnunk erről a pályáról?
Sporttörténelmi pillanat. Pontosan 33 éve volt utoljára a MotoGP, akkor még a Hungaroringen. És most eljött az idő, hogy újra itt lehessen a MotoGP, ami szerintem a legjobb korszakában érkezik ide, hiszen a világ egyik legnézettebb sportja. És a mostani versenyfesztiválok, mert ezek már inkább azok, a fantasztikus szurkoló élményt tudnak nyújtani a kilátogatóknak. Úgyhogy nagyon jó, hogy Magyarország ez most csatlakozott egy vadonatúj pályával, ami 2 éve nyílt meg, aminek a neve Balaton Park Circuit, ami Balaton főkajáron található. És ez nagyon fontos kimondani, hogy ez nem a Balaton Ring, ami a sávoljon lett volna, mert sokan még keverik, és ezt mindig szoktam inkább így tisztázni, hanem ez a Balaton keleti részén helyezkedik el. Ez egy új versenypálya, ami 4074 méter az új kiegészített nyomvonalakkal, ami azért mondom ezt is el, a kiegészített nyomvonalat, mert ugye nagyon fontos, hogy a pálya biztonságilag most már megfelel arra, hogy fogadhassunk ilyen versenyeket, motorversenyeket, és most a pálya készen áll. Hát láthattuk, hogy a Superbike-on is milyen érdeklődés volt már.
Miért volt szükség a nyomvonal változtatásra?
Ez évről évre a Nemzetközi Motoros Szövetség, az FIM, nek van egy olyan részleg, ami a biztonságért felel, és minden pályát bevizsgálnak. Mondhatnám például itt a közeli Red Bull Ringet, aminek az egyik kanyar, egy újabb kanyar kombinációt kapott, mert az egyik kanyarból túl nagy sebességgel érkeztek meg a motorok, és nagyon sok baleset volt. A Balaton Park Circuit-en is átvizsgálták, hogy milyen új, a legújabb szabályok alapján mikre van szükség, és nagyobbak lettek, háromszorosára növelték ezeket a runoff áreákat, azaz a bukózónákat. Erre azért van szükség, hogyha a motoros elcsúszik, akkor az első korlát, ez az első védelmi vonalban, ahogy belecsapódjon, hiszen aznak súlyos következményei lehetnének. Tehát azokat a részeket, amik a bukóterek, ezeket megnövelték, föl lett töltve sóderággyal, és a nyomvonalakra pedig azért volt szükség, mert egy-két kanyar tekintetében túl gyorsak voltak a kanyarok, és nem volt hozzá elegendő bukótér, és ezekkel az új kanyar kombinációkkal, ez 3 helyen meg lehet változtatva, így a motoros nyomvonal alkalmas arra, hogy a világszintű eseményeket fogadhassa.
A pálya csíkon kívül minek kell alkalmasnak lennie arra, hogy MotoGP világbajnoki futamokat lehessen rendezni? Például egy időben ugye leaszfaltozták a bukótereket az autóversenyek miatt, most kezdik ezeket felszedni és újra kavicságyasokat használni.
Hát igazából ezek már olyan előrások, ami egy mix, tehát például a motorosoknál is nagyon jó, hogyha a pálya nyomvonal elhagyásnál van egy pici aszfaltos rész, hiszen egy-egy hiba vagy ütközésnél még a versenyző vissza tud térni ugye a nyomvonalra, vagy az ideális ívre. Megvannak ezek a rázókő utáni zöld részek, ami verge-nek hívják, amiket lehet használni, de azért már előbb-utóbb büntetés jár, hiszen ezek szenzorok vannak beépítve, és nagyon sokszor elhagyják a versenyzők a pályát, akkor ezt már megkapják üzenetben, ugye a motornak a kijelzőjén, és akkor ilyenkor esetleges hosszú körös büntetés is előfordulhat, vagy idő plusz időt kaphatnak a verseny végén. Tehát elég magas feltételrendszere van, de itt nem csak a bukóterekre gondolok, hanem minden egyéb részletre a pálya tekintetében, hogy hány bírói poszt, versenybírói poszt helyezkedik el, most már megjelentek ugye a digitális zászlójelzések, mikor ugye sárga zászló, piros zászló, kék zászló, tehát sorolhatnám ezeket a különböző jelzéseket. Tehát nagyon magas feltételrendszer van most műszakileg ahhoz, hogy egy pálya tudja fogadni ezeket a sorozatokat, és még egyszer mondom, nem csak a bukótér és bukózóna, de ha már a bukótér és bukózónánál tartunk, akkor ennek is megvan a feltételrendszere, hogy melyik kanyarhoz milyen méretű sóderre van szükség ahhoz, hogy a versenyző, mikor mondjuk beleesik, akkor ne sérüljön meg. Ennek milyen emelkedése kell, hogy legyen, és mekkora mérete kell legyen. Tehát nagyon-nagyon pontosan le van írva. Ezeket a változtatásokat kellett megcsinálni a Balaton Park Circuit-en.
Ugye jön a MotoGP mezőnye, a Moto2, a Moto3, ez nagyon-nagyon sok versenyzőt, illetve csapatot jelent. Hogy lehet őket elhelyezni a pályán? Ehhez elvileg ugye rengeteg hely kell.
Igen, ez egy újabb feltételrendszer, hogyha a padok nem lenne elég méretű, akkor nem tudnánk fogadni a versenyeket. Tehát erre készül egy masterplan, ahol már előre berajzolják a kamionokat, a hospitality-ket, hogy minek hol kell elhelyezkedjen, és ez egy terv alapján töltődik föl a padok. Gyakorlatilag a csapatok már megérkeznek a verseny hetének a hétfő, kett, szerdai napján, és akkor így elkezdik feltölteni garázsról garázsra ugye a padokot a különböző nagy kamionokkal, járművekkel, amik szállítják az eszközöket.
A beszélgetés elején említetted, hogy azért volt már MotoGP, akkor még nem így hívták Magyarországon, ugye 1990-ben és 92-ben volt a Hungaroringen verseny. Te arra emlékszel?
Igen, emlékszem. 90-ben még Grand Prix-nak hívták, aztán jött a jogtulajdonos a Dorna, és 1992-ben már MotoGP néven futott a sorozat. És 1992-ből az az emlékem van, hogy akkor én mini motorosként már ott az alsó padok részen egy kijelölt helyen mi bemutatóztunk a közönségnek, vagy a belső közönségnek, aki a padokon belül lehetett, és hát ez az óriási élmény, nem csak, hogy videófelvétel és fotó van erről, hanem azt gondolom, hogy olyan inspiráció volt számomra, ahol a legnagyobbakkal találkozhattam személyesen, például Randy Mamolával, aki ugye amerikai versenyző, akkor az amerikaiak nagyon erősek voltak, vagy például Freddie Spencer, ő nagy példakép volt számomra, és az akkori saját plakátomat, vagy aláírókártyámat Randy Mamola aláírta. És én már akkor megvolt az érzés bennem, hogy szeretnék nagy versenyző lenni, de például egy ilyen aláírás rányomta még a pecsétjét annak a megkezdett útnak, hogy igen, én szeretnék nagy versenyző lenni, szeretnék motorversenyző lenni. Úgyhogy számomra, hogy ott lehettem, motorozhattam, és láthattam a legnagyobbakat, elindított bennem egy nagyon erős vágyat arra, hogy egyszer a MotoGP-n versenyezhessek.
A Hungaroringen versenyeztél is, nem a MotoGP mezőnyével, de a Magyar Bajnokságban. Milyen volt a Hungaroring, ugye a Form 1-es szemmel ez egy lassú pálya, motoros szemmel milyen volt, és milyen lesz ehhez képest a mostani új balatoni pálya?
Ritmusában és fokozatokban, és váltó fokozatokra gondolok, körülbelül egyforma a sebességek. Talán a Hungaroringen a hosszú egyenes miatt nagyobb végsebességet el lehet érni. A Balatonpark szélköten vannak ezek a lassító sikánok, amik elég lassúak, mint ilyen van a Hungaroringen is. A legnagyobb különbség a két pályával kapcsolatban, amit most így el lehet mondani, hogy a Hungaroringnek sokkal nagyobb a befogadó képessége szurkolói oldalról. Ugye vannak ezek a természetes lelátók, és láthattuk a Forma 1-en, hogy a 300 000 ember fordult meg ugye a három nap alatt. A Balatonpark szirkétnek a mobil lelátók segítségével most így a napi szinten 40 000 látogatót tud fogadni. És a másik nagy különbség, hogy a Hungaroring egy olyan területen fekszik, ahol elég nagyok a szintkülönbségek, míg a Balatonpark szirkét síkságon, ugye Balaton partján fekszik. De a kanyarok tekintetében mindig azt szoktam mondani, hogy ugye, melyik a jó pálya, sokszor ezt felteszik ezt a kérdést, és hát általában a versenyzők azokat a pályákat szeretik, akkor sikeresek, de vannak lassabb, és vannak gyorsabb pályák, vannak technikásabb pályák, ki melyiket szereti.
Említetted ezt a síkságot, az nem probléma, hogy adott esetben oldalszél lehet a versenyen?
Igazából ezt a versenyzők megoldják, a nagyobb kategóriában most már a MotoGP-ben ugye vannak leszorító aerodinamikai szárnyak, úgyhogy nem, azt kell mondjam, hogy nem. Én többször motoroztam a Balatonpark szirkéten, és volt oldalszél, de gyakran ott mondjuk a boxban, vagy a padokban azt érezzük, hogy nagyon nagy a szél, aztán a motoron pedig elenyésző. Tényleg nem mindegy, hogy ez egyenesben kapja meg az oldalszelet a motor, vagy valamelyik kanyar kombinációban, de általában a versenyzők ezt adaptálják.
Ugye említetted a sávai pályát, ami aztán nem épült meg, de egy elképzelés volt többször terv, többször elképzelés, hogy legyen újra Magyarországon MotoGP verseny, most megvalósul. Mi kellett most ahhoz, hogy ez mégis meg tudjon valósulni, és igenis ide jöjjön a világbajnoki mezőny?
Egyrészt ugye a szerződések már megvoltak a Dornával, és hát kellett hozzá egy olyan pálya, ami tudja fogadni. Úgyhogy lényegében a, egyrészt ugye a szerződés a jogtulajdonossal, ugye a HUMDA, a magyarországi hivatalos promotor, ők rendezik a versenyt, a Balaton Park pedig ugye adja hozzá a pályát, tehát hogy sokszor ez egy ilyen kollaboráció, és nagyon örülök, hogy ez most ez így összeállt minden oldalról, hogy ezeket a futamokat meg lehet rendezni. Ugye a Superbike már megrendezésre került, nagyon jó sikerült, nagyon nagy versenyeket láthattunk, de hát mégis azért a MotoGP-nek a presztízse és az értéke az sokkal magasabb szinten van.
Meddig van szerződés most a Magyar Nagydíjra?
Ugye 10 éven keresztül szeretnék megtartani ezt a sorozatokat. Az biztos, hogy 3 éven keresztül a Balaton Park Circuiten lesznek a futamok, aztán a későbbiekben lehet, hogy ez változhat.
Mi kell ahhoz, hogy hosszú távon is legyen verseny? Sok néző, izgalmas versenyek? Mi a feltétel?
Hát mindenképpen más a feltételrendszer a magyar promotőrnek, egy picit más talán a külföldinek. Mi magyarok szerintem nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy újabb világszintű sportot rendezünk meg Magyarországon. Ugye a turisztikai hatása hatalmas, hiszen a balatoni térségnek nagyon sokat jelent, és az a siker, én azt gondolom, hogyha a versenyek biztonságosan lemennek, és meg tud lenni az a szurkoló élmény, ahol teltházas jegyeladással mennek a futamok, és a biztonságra visszatértem, az az alapvető, hogy tényleg, hogy nagyon izgalmas versenyeket láthassunk, és a csapatok, a szervezők, a magyar promotőr, a Dorna, a szurkolók, mindenki jól érezze magát.
A laikusok első kérdése az, hogy mennyire gyors a pálya, mennyivel lehet rajta menni. Ugye a Superbike verseny már lezajlott, te magad is tesztelted a pályát, mi lehet a végsebesség?
A végsebesség 300 lehet körülbelül itt a MotoGP tekintetében, talán a fölött is egy picit. A leggyorsabb pályán mennek 367-tel, 368, ez most a legnagyobb sebesség, amit elérnek. De talán a szurkolói oldalról most, hogy az egyenesben mennyivel mennek el, 350-nel vagy 320-szal, szerintem nem ez a különleges, hanem inkább a kanyaroknak a dinamikája, és hogy a versenyzők mennyire közel mennek egymáshoz, és milyen nagy dőlészükben tudnak kanyarodni, ugye 63-64 fokban is bedöntik a motorokat, most már a könyökök is leír a versenyzőknek a kanyarba. Ez az a látvány, és az a dinamikai látvány, ami egy autó sporthoz képest, ez tényleg csak a helyszínen derül ki, hogy mit tudnak ezek a versenyzők és ezek a motorok.
Azt honnan érzed menet közben, hogy mennyire döntheted be a motort, hogy hol van az a pont, amikor még nem csúszik ki alul, nyilván ez az évek és a rutin.
Igen, aki még nem próbálta, ezt úgy nagyon nehéz elképzelni, hogy érezzük a gumiknak a határát. Ezek a gumik speciális gumik. Ez az aszfalt egy speciális aszfalt. Ezek a gumik fel vannak melegítve 100 fokra, mielőtt kimennek a versenypályára, és ennél sokkal magasabb értékeket is produkálnak a gumik a pályán. Úgyhogy ezek ragadnak. És a versenyzők pedig azért mennek mindig maximumon az edzéseken, hogy azt az érzést megtalálják, hogy ez a sodródás határ hol van, amit nem is biztos, hogy képernyőn keresztül mondjuk a szurkolók, követők észrevesznek, de gyakorlatilag mi mindig sodródás határon megyünk a motorral, és érezzük, hogy hol van ez a határ. Hogyha nincs sodródás határ, akkor nem vagyunk a határon, és addig keressük ezt az érzést, amíg ki nem hozzuk a gumiból és a futóműből a maximumot. Ugye van a kanyar bejárat, ami gyakorlatilag az első keréken való fordulás, tehát az a legnehezebb a motorsportban, hogy teljes fékerőn, és ugye itt nem csak az egyenesben fékezünk, hanem befelé kanyarba is, hiszen azzal fordítjuk a motort, hogy hogyan tudjuk az első gumit úgy terhelni, hogy még ne csusszon ki, de minél jobb féktávot tudjunk venni. Ebben semmilyen elektronika nem segít. Ez csak az, hogy az első guminak milyen az érzése a kezünkkel és a kormányon, és ez fizikailag nagyon-nagyon nehéz, ugyanakkor hatalmas lassulás van ezeken a féktávokon. Ezért is van, hogy a motornak a hátulja sokszor a levegőben van, ugye akkor a fékerővel mennek be a versenyzők a kanyarba. A kanyar tempó az adja magát, nincsenek nagy különbségek kanyar tempóban, és a kanyar kigyorsításnál most már ugye a legnagyobb kategóriában pedig elektronika segíti a versenyzőket, tehát nem azt mondom, hogy automatán kigyorsítanak a motorok, nem erről van szó, de a kipörgésgátló, az egykerekezés kontroll, ez segít abban, hogy a legoptimálisabban tudjanak kigyorsítani a versenyzők a kanyarba. A kisebb kategóriákban nincs ilyen elektronika, viszont ott nincs is akkora erő, úgyhogy ennek a kontrollálása pedig ott inkább manuális.
A motorok között mennyi a különbség? Ugye itt most három kategóriáról beszélünk, MotoGP, Moto2, Moto3. Te ugye Moto3-os világbajnok voltál, versenyeztél a Moto2-ben és a MotoGP-ben is. Nyilván azóta változtak már a motorok, majd erről is fogunk egy picit beszélgetni, de mekkora különbség van, hogyha ezt így el kell képzelnünk a kisebb, nagyobb, még nagyobb kategória között?
Hát lóerőben a kis motorok, a Moto3-asok, azok ilyen 85 kilók, 58 lóerő, 60 lóerő, tehát elég könnyű járművekről van szó. A következő kategória Moto2, hogy ott 765-ös motorblokkok vannak, az olyan 140 lóerő, és olyan 150 kiló a motor, és ott a MotoGP-ben pedig 162 kiló a motor, és hát 300 lóerősek. Tehát az egy szörnyeteg olyan szempontból, hogy tényleg az a csúcs, a motorozás, gyorsági motorozás csúcsa. De köridőben nincsenek olyan nagy különbségek. Tehát mondjuk a Moto3 és a Moto2 között körönként 3-4 másodperc lehet majd a különbség szerintem a Balaton Park Circuit-en, és körülbelül ilyen 3-4 másodperc különbség lehet a MotoGP és Moto2 között. Kisebb, technikásabb pályán körülbelül ilyen különbségek vannak, gyorsabb pályán ennél lehet nagyobb különbség is.
Van olyan, hogy valakinek valamelyik motor fekszik, de mondjuk a nagyobb vagy a kisebb az nem annyira, vagy pedig aki tehetséges, az végig lovagol a kategóriákon?
Hát aki nagyon tehetséges és nagyon jó menedzsmentje van, ők általában végig tudnak lovagolni, és tudják adaptálni a kategóriaváltásokat. Nagyon ritkán fordul elő, hogy nem. Valakinek idő kell hozzá, itt van Alex Márquez, ugye, aki most hihetetlen jól megy, Marc Márqueznek az öccse, aki ugye a második a bajnokságban, és nagyon sokáig hiába voltak előtte világbajnoki címei, ugye Moto3 és Moto2, a MotoGP-ben nem sikerült neki olyan jól beilleszkedni, és több év kellett ahhoz, hogy felzárkozzon, de most ott van a legjobbak között. És hát tényleg azt mondom, hogy azért nem mindegy, hogy ki honnan jön, és kinek milyen menedzsmentje van, hiszen a csapat és a motor azért nagyon sok mindent meghatároz. Tehát a tehetség mondják azt, hogy utat tör magának, ami abszolút igaz, de én is tudom saját karrieremből, hogyha nem olyan volt a motorom műszakilag, vagy a csapatnak a felkészültsége, vagy a mérnöki oldal, akkor azért nem jöttek olyan könnyen az eredmények.
Hát azért mégis csak egy technikai sportról beszélünk.
Így van. Ugye egyéni sportok közé van kategorizálva, de ez egy csapatsport. Tehát mindig a versenyzőn csattan a végeredmény, de a háttér ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ezeket a motorokat hozzá kell hangolni a pályához. Tehát, hogyha most Marc Márquez itt a Balaton Park Circuit-en megnyeri a futamot, és ugyanazt a motort rá egy hétre elvisszük mondjuk a Mizánói pályára, és nem állítják a pályához, akkor utolsó lesz a motorral. Tehát ennyire fontosak a motor és setup beállítások.
Itt is ugyanúgy van a háttérben a gyárban, mondjuk szélcsatorna például, vagy számítógépen le tudják modellezni a pályákat. Hogy kell ezt elképzelni? Milyen a háttér?
Igen, nagyon fontosak most már az aerodinamikai elemek, de nem is az aerodinamikai elemeknek a változtatása, hanem inkább a motornak az áttételezése, a futómű, a magasság, a guminyomások és az elektronikai beállítások adják a nagy különbséget a setupok között. De bizonyára egy különböző gyártóknak különböző aero megoldásai vannak, ezeket is pályáról pályára akár tudják változtatni.
A szimulátorokba, és aztán majd nyilván idővel a játékokba is előbb-utóbb, akkor bekerül majd a Balaton Park Circuit is?
Már benne van. A PlayStation-on már lehet, talán az 5-ös jött ki a MotoGP 5-ös sorozat, azon már lehet játszani a Balaton Park Circuit-en, úgyhogy sok a nyomvonal megismerése miatt szerintem ez fontos dolog. Nem mondom, hogy a Márquez éjjel-nappal szimulátoron játszik, hiszen a motoros szimulátor az nem autószimulátor, mert az autósok elég jól fel tudnak készülni autószimulátorba. Ugye a motorosoknál a nyomvonal megismerése miatt jelenthet mindenképpen egy pluszt, de most még nincs olyan motoros szimulátor, amivel ugye ezt az egyensúlyozást be lehetne hozni a szimulátorba, tehát ugye autónál nem kell, de motornál nagyon fontos, úgyhogy ilyen dinamikai szimulátor még nem létezik.
MotoGP csapatok, versenyzők már teszteltek a magyar pályán, te is ott voltál, mik voltak az első benyomások?
Az első benyomások nagyon jók voltak, éppen most volt itt a Ducati gyár a 6 legjobb versenyzőjével tesztelni. Ez pont egy hete volt a Balatonpart Circuiten, ahol Marc Márquez és Pecco Bagnaia is mentek. Nem MotoGP motoron teszteltek, hanem utcai sportmotoron, tehát ilyen superbike specifikáció motorral, sőt még annál gyengébbel. Ugye ők ezt a Ducati Panigale utcai sportmotort használják ilyen pálya tesztekre, hogy megismerjék a pályákat, de rendkívül gyors időket motoroztak, hiszen amikor a MotoGP tesztcsapatai voltak itt, akkor 1.38-as köröket mentek a MotoGP motorral, ők itt 1.41-et mentek az utcai sportmotorral, úgyhogy nagyon nagy tempót tudtak diktálni. És alapvetően Márquez mondta, hogy nagyon örül annak, hogy a bajnokságban különböző típusú pályák vannak, tehát nem csak gyors pályák, hanem például, mint a Balatonpark Circuit is egy ilyen kis trükkös, technikás pálya. Úgyhogy elsőre azt gondolom, hogy jó benyomást keltett a versenyzőknél.
Ráadásul ugye Marc Márquez vezeti a világbajnokságot is, tehát abszolút favoritként érkezik majd a magyar versenyre. Mennyit segíthet neki az, hogy ő már élőben is volt a pályán, és kipróbálta a nyomvonalat?
Sokat segíthet, de mondok egy sztorit. Michel Pirro, aki a Ducatinak a teszt versenyzője, és olasz bajnokságon is versenyez, a MotoGP-ben pedig teszteli a gyári Ducatit. Ő már többször volt itt, és az volt a feladata, hogy pár körig Márquez előtt menjen, és mutassa neki a pályát. Én ott álltam a teszten, és azt hiszem, hogy 4 vagy 5 körig sikerült ez neki, pedig ő nagyon gyors versenyző, és az a 6. körben már a Márquez jött elől. Tehát egy profi versenyzőnek, úgyhogy előtte bizonyára látott már felvételeket a pályáról, körülbelül 6 kör kellett ahhoz, hogy megszokja a pályát egy szintig. Aztán bizonyára a finom hangulás a vége, az már beállításoktól is függ, meg nagyon apróságok kellenek ahhoz, hogy az utolsó másodpercekért megküzdeni, utolsó tizedekért, de ennyire gyorsan tud egy versenyző adaptálódni a pályához. Úgyhogy mindenképpen előny annak, aki már itt volt, főleg az első edzés, amikor majd az FP1-en pályára gorulnak, de aztán a többiek is szerintem behozhatják majd a lemaradást.
Marc Márquez mennyire fontos a MotoGP-nek, és itt most gondolok arra, hogy mindig van egy-egy zászlós hajó, például Valentino Rossi önmagában szerintem milliókat ültetett le a tévéképernyők elé, és vitt ki a pályákra.
Én azt gondolom, hogy az ilyen egyéniségek nagyon meghatározzák a sportot. Valentino Rossinak nagyon sokat köszönhetünk, vagy a MotoGP sokat köszönhet, 9-szeres világbajnok. Mellesleg 1 évig tudtam vele együtt egy kategóriában motorozni, nem csak egy versenysorozatban, hanem egy kategóriában MotoGP-re ebben nagyon büszke vagyok. Ő is meghatározta, hiszen az ő neve nem csak a motorosokig jut el, hanem szerintem a világon bárhova. Tehát, hogyha én Kuala Lumpurba egy taxiba ültem, és szóbe jött, hogy MotoGP, Valentino Rossi, tehát ő az a név, aki nagyon sokáig meghatározta ezt a sportot. És most pedig Marc Márquez az, aki 8-szoros világbajnok, és egy olyan sérülésből tért vissza, amiből úgy tűnt, hogy lehetetlen visszatérni. Neki volt egy felkar sérülése, és túl korán visszaengedték motorra, és mindenféle lemez és rögzítés volt a felkarjába, és amikor visszaült motorra, túl korai volt, és talán nem is volt jó megcsinálva a keze, akkor nagy terhelés miatt elhajlott a lemez, és mindenféle komplikáció adódott ki. Vírus, csonttal voltak problémák, többször operálták neki, és amikor már úgy nézett ki, hogy rendben van, akkor kiderült, hogy a csont el van fordulva, és újabb operációra van szükség, úgyhogy nagyon szenvedett 2 szezonon keresztül, és utána abban az időben ugye a pandémia miatt talán a japán gyárak nem tudták úgy fejleszteni, mint az európai gyárak, valahogy ez így alakult, a gyártók, hogy a Honda is lemaradt, és ő hozott egy nagyon fontos döntést, hogy megcsináltatta úgy a felkarját, nem tudom, hanyadik műtétje volt már a végén Amerikába, amivel vissza tudták forgatni az eltört felkart úgy, hogy pozícióba lett a csont. Ebből felépült, és utána a Ducatihoz szerződött, nem a gyári csapathoz, hanem egy szatellit csapathoz, amivel olyan jó eredményeket érte, hogy kivívta magának azt a lehetőséget, hogy a gyári alakulathoz szerződjön. Ugye erre az évre a Ducati Lenovo csapathoz, Francesco Bagnaia mellé, és most annyira gyors és annyira dominál, hogy szó szerint nincs ellenfele.
Mondhatjuk azt, hogy a magyar versenyen is ő az első számú esélyes?
Igen, mivel balos a pálya. Tehát ő nagyon szereti a balos kanyarokat, valahogy sokkal jobban megy, mint a többiek, és a Balatonparkon 10 balos kanyar van, és 7 jobbos, úgyhogy amíg balra mennek pályák, tehát több balos kanyar van, ott általában még gyorsabban tud menni ilyen a Sachsenringi pálya, vagy például az aragoni pálya is.
Már talán mondhatjuk, hogy ismét a csúcson van, de egy picit nézzünk előre, látszik-e már a következő Valentino Rossi vagy Marc Márquez? Nagyon sok tehetség van Moto3-ban, Moto2-ben, de akár már a MotoGP-ben is. Szerinted ki lehet az, aki a következő korszak lehet a motorversenyzésben?
Hát én azt gondolom, hogy ha Pedro Acosta így folytatja, akkor mindenképpen ő nagyon, nagyon fiatal. De nagyon nehéz megmondani, hogy ki lehet az új Valentino Rossi vagy Marc Márquez. Láthatjuk ezeket a kategóriaugrásokat, hogy kinek hogy sikerül. Talán most én azt mondanám, hogy Pedro Acosta, ez nagyon nagy reménység.
Ha már Márquez balesete, mennyit fejlődött a védelem a motorosok számára, hiszen ugye ez nem olyan, mint egy autó, hogy van körülötted egy keret, ami véd, itt tulajdonképpen te magad vagy a bukókeret.
Igen, hát most már ugye kötelező a légzsák, úgyhogy minden versenyzőnek a legmagasabb szintű biztonsági felszerelése van, és ugye a bukóterek, bukózónák nagyon sokat javultak, tehát hogy a becsapódásnál ugye ne sérüljenek a versenyzők, már léteznek ilyen felfújható falak is ugye a bukózónákban, ez is csökkenti a becsapódásnak, a esetleges becsapódásnak a mértékét, és hát én azt gondolom, hogy az első számú dolog, hogy a versenyzők mindig biztonságban legyenek, tehát ők egy gladiátorok, akik itt az arénában küzdenek, de a szurkolók is, a követők is azt szeretik látni, hogyha mondjuk bármilyen baleset van, hogy a versenyző föl kell leporolni magát, és folytatja a versenyt, vagy bemegy a box utcába, és a másik motorjával folytatja a megkezdett hétvégét. Úgyhogy veszélyes sport, de a sérülés mértéke nem egyenesen arányos a sebességgel. Tehát láthatunk olyan bukásokat, amikor a motornak az eleje csúszik el, akkor a versenyzők kicsúsznak, ezek a low side esések. A rosszabbok azok a high side esések, amikor a motornak a hátulja csúszik meg, és a versenyzők katapultál egyet az ülésből, akkor szoktak komolyabb sérülések lenni. Vagy a legrosszabb, hogyha a versenyző a pályán marad, és valaki belemegy, de erről nem is beszéljünk, mert annak nagyon rossz kimenetelei szoktak lenni. És még visszatekintve így az előző kérdésre, hogy ki lehet az, aki így a jövőben ugye ott tud lenni. Hát, hogy ne felejtsük el, aki megint csak sérülésből tért vissza, Jorge Martint, aki előző évben megnyerte a Ducati Satellit csapatával a világbajnokságot, ő egy spanyol versenyző, és most az Aprilianál versenyez, de évelején nagyon sok bukása volt, és nagyon sok verseny kihagyott, de most úgy néz ki, hogy újra formába lendül, és benne még óriási potenciál van, és összehasonlítva Pedro Acostával, talán az Acosta személyisége az nem annyira erős, mint Martin, mert a Martinnak nagyon nagy követőbázisa van, úgyhogy Jorge Martinban nagyon nagy potenciál van, és hát nem lehet tudni azt, hogy tényleg a fiatalok közül ki az, aki a legjobban tudja magát adaptálni. Itt van Fermín Aldeguer, aki spanyol versenyző, nagyon érdekes karriert utat járt be. A Moto2-es Európa bajnokságról érkezett a Moto2 világbajnokságra, majd most itt van a Ducati Gresini csapatánál Alex Márquez csapattársaként, és akkora tűz van benne, most is láttam motorozni itt a Balatonpark szörkéten, hogy ez a belső akarás tűz, ez, mindig ezt mondják a szakkommentátorok is, hogy az egyik legnagyobb tűz van benne, a motiváció, úgyhogy személyiségében még talán nem olyan sokan követik, de nagyon gyors versenyző.
Mennyit számít a személyiség? Tehát ez a bizonyos győzni akarás, akkor is, ha mondjuk csapatsorrend van és visszasorolnak, ugye például a Forma 1-et már többször hoztuk párhuzamnak, ugye ott is többször előfordult ilyesmi, de a te karrieredben is volt ilyen, hogy megelőzted a csapattársadat, és aztán később világbajnok lettél, tehát hogy mennyire a világbajnokok sajátja az, hogy engem ne soroljanak hátra.
Kellenek ezek a bűnös tettek, tehát szerintem az a csapaton belüli harcok, amik vannak, ugye ezeket megpróbálni legjobban kezelni, és egy picit talán botrányosnak lenni, szerethetőnek lenni, és marketing úgy, hogy Rossi csinálta, hogy mindenféle szórakoztatást itt bele, még ugye a győzelmek után, szerintem ettől ilyen szerethető, és ettől egy különleges figura, ha lehet ezt így mondani, elnézést, kifejezést, nem tudok most hirtelen jobbat mondani, mert tényleg nagyon-nagyon szerették, és szeretik most is, hogy autóversenyez, és nem csak a saját karrierét csinálta meg, hanem a későbbi létrehozta a saját akadémiáját, aminek hihetetlen magas szinten vannak a versenyzői, itt van például ugye Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia, és az összes többi VR46 akadémiás versenyző, és Rossi ezzel a VR46 logóval, a saját márkájával szerintem világszinten beégette ezt a márkát a szurkolók fejébe, és hát most az autósportban is hihetetlen milyen eredményeket ér el. Tehát én nem is tudom azt, hogy tudja csinálni, hogy ennyi mindent tesz. Nekem ő egy példakép, és én is próbálom lemásolni, illetve fogásokat eltanulni tőle, hogy ugye én sem vagyok már aktív a MotoGP életében, mint versenyző, de létrehoztuk a Hyundai-val közösen a Honda támogatási rendszerét, amit Hungarian Motorsport Academy-nek hívunk, ahol ugye karrierugrásokra specializódott támogatási rendszert hoztunk létre, amivel tudtuk segíteni éveken keresztül több szakágnak a versenyzőit, tehát nem csak a gyorsasági motorosokat, hanem más szakág versenyzőit is, és ennek a hozatéka az, hogy például van egy állandó magyar versenyzőnk, most Varga Tibor szerepében, aki 18 éves, és ugye állandó világbajnoki szereplő a Moto-E, az elektromos szériában a MotoGP betét futamjaként.
Hogy látod, most milyen Magyarországon az utánpótlás? Egyáltalán hány éves kortól érdemes elkezdeni motorozni, amikor még talán nincs úgy veszélyérzet, de már van felelősségérzet a gyermekben?
Hát ugye a gyerekkorban érdemes elkezdeni motorozni, akkor ugye még nincs utcai forgalomban természetesen a gyermek. Pályákon, hogyha aszfaltos pályáról beszélünk, vagy off-road pályákon, ugye cross pályákon, vagy most már van ilyen flat track is, ami ilyen döngölt föld, és ott ki lehet próbálni a csúszásokat, ugye ott még nagyobb biztonságban vannak a gyerekek. De az elején egy szülői és gyerek motiváció, hiszen a szülő nem hozza az iskolába, vagy a tréningekre a gyereket, akkor nehéz karrierutat befutni velük, és hát valamikor megjön az, amikor ugye elkezdenek motorozni, és utána megszületik az a döntés, hogy ők versenyeznek. És ugye ez 6-7 éves korban már általában ki kell derüljön, mert 8 éves korra már elkezdődhet az a program, amit Road to MotoGP-nek hívunk. Ha azon a programon keresztül megy a versenyző, akkor el tud jutni a MotoGP-be. Ennek megvan a feltételrendszere, hogy melyik bajnokság, milyen motor, milyen háttér.
Nevet nem feltétlenül kérek, mert nem szeretnénk senkire súlyt akasztani, de te már látod a következő Talmácsi Gábort?
Vannak ügyes versenyzők, csak azt kimondani, hogy Talmácsi Gábort, azt azért nehéz, mert tényleg nagyon magasra tettem a mércét, nagyon gyors versenyzőink vannak, de vannak olyan szintek, amik nem tudom, hogy kinek hogy sikerül majd megugrani. Tehát itt van Varga Tibor, akikben óriási tűz van, és nagyon gyorsan tud motorozni. Sokszor együtt is motorozunk. Ő most a Moto-E-ben versenyez, ami egy nagyon különleges kihívás, hiszen ezek az elektromos motorok még nagyon nehezek, és különlegesen kell őket vezetni. Az ő helye a Moto2-ben lenne majd, előbb-utóbb, de ahhoz kell egy Moto2-es Európa-bajnokságot futni, és ha az jól sikerül neki, akkor majd át tud menni a Moto2 világbajnokságra, ami megint egy újabb szint, és hogy ott majd a futamok alatt, mondjuk ez 2 év múlva várható, hogy ott a legjobbak között tud lenni, vagy a középmezőnybe, azt nagyon nehéz egyelőre megmondani. Én amikor 6. lettem a Moto2-es világbajnokságon, akkor kicsit úgy el voltam keseredve, hogy hát jobb lett volna ugye a top 3-ba végezni, de most tudom utólag, hogy ez a 6. hely mekkora dolog volt, hogy nem csak hogy állandó résztvevője voltam egy Moto2-es kategóriának, hanem a világ legjobb 6. versenyzője voltam 2010-ben.
Hát és többszörös dobogós és sokszoros pontszerző. Egy pillanatra maradva még az elektromos motoroknál, szerinted lehet ez a jövő? Ugye az autósportban azért próbálják a hibrid felé, az elektromos felé egy picit eltolni a dolgokat, már a Forma 1-es autók is ugye hibrid motorral rendelkeznek. A MotoGP-nek mi lehet a jövője?
Azt gondolom, hogy marad a benzin. Tehát, hogy ez a robbanó motor, ennek a dinamikája, ennek a hangja, ennek a az érzése, szerintem ez nem lecserélhető elektromosra. Tehát láthatjuk, hogy most az elektromos sorozat ott van a MotoGP-n belül. Szeretik, megnézik, de a fő attrakció a robbanómotor.
Többször hoztuk már párhuzamnak a Forma 1-et, ugye a Liberty Media Forma 1 tulajdonosa megvásárolta a MotoGP sorozatot is. Tudom, hogy követed a Forma 1-et is, mert pedagban is többször összefutottunk már, de hogy szerinted mennyit változik, vagy mi változik majd a MotoGP-ben az új tulajdonossal? Azt már említetted, hogy már most is egy show az egész. Az amerikaiak nyilván leginkább ebbe az irányba szeretnék eltolni.
Igen, ezt csak megerősíteni tudom, hogy a show irányba viszik el, még több média tartalom, még több kulisszatitok, és még nagyobb presztízs, még nagyobb médiaérték. Szerintem ez az, ami még jobban fesztivál hangulattá teheti a futamokat. Én azt gondolom, ez egy jó irány.
Közös verseny hétvége elképzelhető, vagy ahogy a beszélgetés elején mondtuk, hogy a pályáknak milyennek kell lennie, nagyon különbözőek a versenypályák, tehát nem lehet egyszerre rendezni mondjuk MotoGP-t meg Forma 1-et.
Csak MotoGP-t, tehát ha kiveszük a Moto3-at, Moto2-t és Forma 1-et szerintem lehet rendezni. Van egy ilyen törekvés. Van olyan pálya, ahol megrendeznek MotoGP-t és Forma 1-et is. Most hirtelen az amerikai pálya, ugye Texas, nemrég ugye a pandém alatt nagyon sok olyan pálya volt, ami fogadta a Forma 1-et és MotoGP-t is. A barcelonai pálya, Silverstone, tehát hogy vannak olyan átfedések, ahol lehet. És ugye most épül egy új pálya, aminek Madring lesz a neve, Madridba. Ott láttam különböző sajtóhíreket, hogy van egy ilyen törekvés, hogy egyszer esetlegesen egy napon legyen egy ilyen szuper futam, amikor Forma 1 és MotoGP is megy a pályán, de ennek azért elég magas a feltételrendszere. Nem elképzelhetetlen, nagyon érdekes lenne egy ilyen.
Lehet még jegyeket kapni a magyar versenyre? Ugye említetted, hogy nagyjából 40 ezer nézővel számolnak. Hosszú távon ez a szám, ez akár növekedhet is?
Hosszú távon igen, ebben az évben ugye 40 ezer lelátó van a pálya környékén, és természetesen lehet jegyeket kapni a www.motogpofhungary.com oldalon. Minden információ erről megtalálható.
Említetted már, hogy Hundán belül is vannak feladataid, de alapvetően mivel foglalkozol mostanában? Hogy telnek a mindennapjaid?
Én a futamoknak a nagykövete vagyok, és a sportszakmában is részt veszek. A nemzetközi kapcsolataim nagyon erősek, tehát gyakorlatilag a tárgyalások elején, ezt mindenki tudja így, hogy én a Dorna családnak a tagja vagyok, hiszen én ugye ott versenyeztem nagyon sokáig, és ahhoz, hogy ez összejöhetett, hogy ezt így kitapostam ennek az útját, és megteremtettem ennek a feltételrendszerét, hogy a felek tudjak egymásnak tárgyalni, ez volt az elején a szerepem. De ez folyamatosan változik, ugye, mert hogy ahogy jövünk a verseny felén, nagyon sok olyan sportszakmai feladat volt, amiben én napi szinten ezzel nagyon sokat foglalkozom.
Versenyeztél a MotoGP-ben, versenyeztél a Superbike-ban, még rally versenyeken is láthattunk téged. Nem hiányzik a versenyzés?
Elég sokat ülök most motoron, tehát ez az a fajta adrenalin az ott talán ki tud, hogy fel tud bennem szabadulni. Amikor a startrácson állok, például a Superbike-on, akkor megkívántam, hogy úgy de jól én is versenyezhetnék, de azért én már 44 éves vagyok, 44 évesen nem igazán versenyeznek Superbike-be és MotoGP-be. Nekem egy sérülésem volt 2013-ban, ami miatt abba hagytam a profi karrieremet, és én azóta így a motorsport másik oldalán vagyok, a menedzsment oldalt, és pontosan ez, hogy hogyan lehetne Magyarországon MotoGP Superbike futam, ezzel kezdtem el akkor foglalkozni, úgyhogy ez most már több mint 10 éve.
Mik a legmeghatározóbb élmények a pályafutásodról? Nyilván a világbajnoki cím, de azon kívül.
Hát én nagyon köszönöm a szüleimnek, hogy ebben így támogattak, és hogy elkezdhettem ezt a sportot, nagyon sokat adott nekem az életembe. Nem csak a sport, hanem körbejárattam a világot, nagyon sok gyárnak a versenyzője lehettem, különleges embereket ismertem meg, kultúrákat ismertem meg, nagyon magas szintű kapcsolatrendszerem van így a világban, úgyhogy nekem ez a sport nagyon sokat adott. Bizonyára magamnak is köszönhetem, hogy ezt jól csináltam, és komolyan vettem a feladatot. És amikor a pályafutásom befejeződött, az egy nehéz pillanat volt számomra, hiszen van az a fajta visszavonulás, hogy valaki tervezi, és akkor megvan az az átvezetés, hogy utána mit csinál, meg van, amikor nem tervezzük, hogy abba hagyjuk, és ez nem egy tervezete abbahagyás volt 2013-ban, úgyhogy akkor voltak nehéz éveim, ami teljesen természetes, hiszen emberek vagyunk, de utána megint megjött az a sportolói belső motiváció és vízió, hogy mit szeretnék csinálni így a sportolói utáni életemben, és annak egyik mérföldköve a Superbike és a MotoGP-nek a megrendezése.
A versenyzőkben van félelem? Vagy téged például a családod nyilván féltett minden egyes verseny előtt?
Az a fajta félelem van, és ez egy jó fajta félelem, hogy vigyázzak magamra, hogy ne törjem össze magam, hogy tudjak versenyezni. Mert hogyha valakinél egyáltalán nincs félelem, akkor túl sokat bukik, túl sok sérülés van, és nem tud eredményt elérni. Ilyenfajta halálfélelem az nincs, mert ha lenne, akkor nem lehet jól versenyezni. De talán Valentino Rossi mondta, hogy a félelem menti meg az életünket, tehát, hogy a maximum kell menni, a limiten, a határon, és azt a határt kell megérezni, és ebben lehet ez a félelem határ, de ezt nehéz szavakba önteni, de mai napig, ha motorra ülök, én nincs bennem félelem, hogy ha elesek, akkor még fog velem történni, nem inkább ennek a művészete, hogy tudok gyorsabban kanyarról kanyarra menni, és hogy a kanyarokat hogy tudom legjobban venni, amikor az a fókusz. Nem tudom, hogy a válasz kielégítő volt-e, de hogy valahogy így tudom megfogalmazni.
Azok a motorosok, akik egy kicsit szeretnék feszegetni a saját határaikat, de nem versenyzők, és nyilván ezt ne a közúton tegyék, azoknak milyen lehetőségeik vannak? Vannak pályanapok, ahol el lehet menni ellenőrzött körülmények között egy kicsit száguldozni?
Igen, és ezt javaslom is nekik. Egyrésztről a vezetéstechnikai tréningeket is javaslom, ahol nincs nagy sebesség, de megtanulják a motorjukat 100%-ig kontrollálni, mert éppen, ha egy hirtelen vészfékezés van, vagy kikerülés, akkor tudják, hogy a motort hogy kell vezetni. Mert sok olyan van, tisztelet a kivételnek, szóval itt nem szeretném megsérteni, hogy csak közlekedik a motorral, és hogyha elmennek egy ilyen vezetéstechnikai tréningre, akkor tanulhatnak olyan fortélyokat, olyan technikákat, amivel utána valóban megtanulnak motorozni. Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, aki megteheti, hogy iratkozzon be ilyenre. Aki pedig tényleg száguldani szeretne és adrenalint égetni, annak lehetősége van motoros pályanapokra ellátogatni. Például itt van az Euroring, ami egy kisebb sebességű pálya, ami nem gokart pálya, nem akkora, mint a Hungaroring, vagy a Balatonpark Circuit, hanem egy kisebb pálya, de nagyon alkalmas arra, hogy ha nem is negyedik, ötödik, hatodik fokozatban 300-al száguldjanak, hanem kisebb sebességgel, de megérezzék, hogy mi az, hogy kanyarodni. Vannak más kisebb infrastruktúrák is Magyarországon, ebben mi gazdagok vagyunk, úgyhogy tessék használni a pályákat, és ott próbálgatni a határokat, mert hogyha esetleg ott történik egy kicsúszás, akkor nincsenek életveszélyben.
Sőt, hát akár a Hungaroringre is el lehet menni, bár ugye ezekben az években az átépítés miatt most nincsenek pályanapok, de hogyha elkészül jövőre az új infrastruktúra, akkor valószínűleg ismét lehet majd menni oda is motorozni. Az utcai forgalomban ugye a bukós is akasz kötelező, ez teljesen rendben van, de te mit ajánlasz, mik azok a védőfelszerelések, amik nélkül egy motoros ne induljon el?
Nemrég volt egy nagy egyeztetés, ugye itt a KRESZ módosítás miatt, amiben én is részt veszek és segítem a saját tapasztalataimmal, hogy a motorosoknak mire van szükség. És ez nagyon nehéz dolog, hiszen én azzal azért nem értek egyet teljesen, hogy csak a sisak használata kötelező, hiszen most mondok egy extrém példát, ha valakinek van A-korlátlan jogosítványa, így ezer köbcentis motorral az autópályán megy, akkor ne menjen papucsba, ugye, tehát hogy megy a rövid nadrágba, tehát ez oda nem való. De azért azt sem mondhatjuk, hogy én most éppen robogóval érkeztem ide, hogy a városban mondjuk, amikor tényleg ilyen óriási hőség van, 40 fok, hogy mondjuk tetőtől talpig bőrruhába legyünk egy robogón. Tehát meg kell találni a megfelelő védőfelszerelést ahhoz, hogy a megfelelő motoron, a megfelelő környezetben biztonságban legyünk. Léteznek már például olyan légzsákok, ami bizonyára ez megint pénztárca függő, ami egy mellény, és abban tökéletesen lehet mondjuk belvárosban vagy városban motorozni. Protektoros kabát, amiben én is jöttem most, már vannak olyan kiegészítők, amik tényleg nagyon jól megvédenek. És nem csak azért kell védőfelszerelés, hogy most hogyan motorozunk, hanem ugye sokszor a motorosok van, hogy elütik. Tehát arra is kell készülni, hogyha extrém esetben egy autós neki megy egy motorosnak. Tehát nagyon fontosak a védőfelszerelések, de meg kell találni annak az ergonómiáját, és azért érdemes utánolvasni, konzultálni szaküzletekben, felszereléseket, felszerelésgyártóknál, hogy egy-egy motorra mi az a felszerelés, amiben komfortosan lehet motorozni. Gondolok itt a robogókra is, ahol a lábvédelem sokkal nagyobb, mint egy általános motornál, ugye, hogy elő van a lábunk, sokkal jobban védik a motornak az idomzata. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy most bele mennénk abba, hogy melyik motorra mi kell. Én azt gondolom, hogy amit az ember motoros gondol, annál egy vagy két szinten jobban öltözzön fel, és akkor biztos, hogy még biztonságosabban lehet a közutakon.
A sisak legyen zárt?
A sisaknál már vannak olyanok, amik kinyitható sisakok. Például én is ilyet használok, ami mondjuk A-ból B-be 50 métert, ha megyek így a egyik pontból a másikra, vagy egy kilométert, akkor lehet, hogy nem zárom be a sisakot, hiszen csak mondjuk 20-30 km/h gördülök, de amikor egy picit nagyobb sebességre kapcsolok, akkor ugye le lehet így húzni. Vannak azok a sisakok, amilyen divatos, stílusos, ezeket sem lehet betiltani, hiszen a kressz megengedi, de hát semmiképpen nem javaslom azt, hogy fél sisakban mondjuk szemüveg és szemplexi védelem nélkül valaki kimenjen autópályára, és mondjuk menjen százzal a motorjával, gondoljunk bele egy kavics felverődésnél, milyen problémát okozhat mondjuk az arcon vagy a szemen. Tehát ezeket nagyon jó átgondolni, és jó, hogy most erről beszélgettünk, mert aki mondjuk ebben nem annyira edukált, akkor most talán egy kicsit utána néz, hogy milyen környezetben mire készüljünk, és hogyan érdemes.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Nem sokára augusztus 23-24-én, tehát MotoGP verseny lesz a Balaton Park Circuiten. Az elmúlt egy órában Talmácsi Gábor 2725 köbcentiméteres gyorsasági világbajnoka volt a vendégünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Szécsi Ágnes napi szerkesztő, Farkas Dávid az Inforádió sportrovatának vezetője volt a segítségemre. Köszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt, Domonics Andrást hallották.